Nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert a Bibliának egyik legszebb témája, ami most következik, tényleg üdítő, és amikor elkezdtem képeket keresni az interneten, műalkotásokat, vagy egyáltalán tényleg ehhez kapcsolódó képeket, akkor megdöbbentem, hogy mennyi szép kép van, különösképpen egy művésznek a képei lesznek, úgy gondolom mai nap mindannyiunk számára szép élmény, egy Mark Lawrence nevezetű festő, de ez az üveg festmény is nagyon szépen ábrázolja, hogy valami különlegesen szép hangulatot áraszt, hogy ott van a mennyei Jeruzsálem, ott a képen, ott a bárány, aki a központja, aki a lényege, akire tekintünk, és onnan árad az élet folyója ki a városból. Nagyon szép ez az ábrázolás. Hát tényleg hatalmas élmény így végigkutatni Jelenések könyvét, és sok nehéz fejezeten lehetünk túl, hiszen az egész bűntörténelme kirajzolódott előttünk, és az isteni megoldás a kezdetektől kezdve egészen az új szövetségen át végül a mennyei látomásokig. Itt Hans Memleinnek látjuk az ábrázolását, amikor betekinthetett a mennybe, ugye János apostol a 4. és 5. fejezetben láthatjuk ezt, amikor a trónon ülőnél ott van a bárány, és körülötte ülnek a vének, és hát ugye a pecsétek felbontásán a fehér, a vörös, a fekete, a sárga ló jön ki, és hát itt a nagy események, a 10., 11. fejezet, 12. fejezet, amikor megtámadja ugye a sárkány az asszonyt, aki az egyházat jelképezi, és így tovább, sok-sok minden történt, de hát most elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor már nem fájdalmas, szomorú eseményekkel keverednek a jó események, az ítélet után vagyunk, amikor a Jóisten lerendezte a gonoszok sorsát, és tényleg most már többé nincs bűn, most már nincs szenvedés, most már nincs gyötrelem, kínlódás, hanem most már egy szabad, tiszta világ bontakozik ki előttünk, amiről mi semmit nem tudnánk, hogy mi lesz, ha nem nyilatkozhatnánk ki a Szentírás. Ugye azért tettem ide a Szentírást, hogy a Szentírás tényleg kinyilatkoztatja azt a titkot, hogy mi vár ránk, vagy mi várhat ránk. Mert hogy ez hogy lesz az életünkben, ez egy személyes döntés kérdése. És ha valami célja van ennek a fejezetnek, Jelenések könyvében, minden bizonnyal az, hogy vágyat támaszon bennünk erre a világra. Hogy vágyakozzunk oda eljutni. Mert ez egy csodálatos világ lesz, ahol az egész emberi lét az isteni léttel összeszövődik, kibontakozik és gazdagodik. És valami olyan szabadság és fejlődés és szeretet élményben lesz részünk, ami nem hasonlítható semmihez. Így mondja Pál apostol a korintusi első levélben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolta azokat, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Meg is mondom az ige helyet, hogy tudjuk, a korintusi első levél 2. fejezet 9. verse. Tehát amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket készített Isten az őt szeretőknek. Tehát egy olyan világ felé tekintünk most, amit még senki nem látott, amiről nincs senkinek tapasztalata, de Isten, mivel előre minden tudó, kijelenti nekünk, hogy mi lesz akkor. Így kezdődik Jelenések könyve 21. fejezete. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. Új ég és új föld. Hadd kérdezzem meg, hogy ahogy így kutattuk a Bibliát, vagy kutatjuk, vajon mi rajzolódik ki, hogy teljesen meg kell semmisítenie Istennek az egész földet, és egy egészen másfajta föld fog létrejönni, vagy csak átformálja a földet? Mit gondolnak? Tessék? Teljesen újra, tehát mindent elpusztítani, és újra?
A tájgásra
új jegetés, új földet, igen. Majd később látjuk ebben a fejezetben, kecsokban, hogy azt mondja, hogy ímé újjá teszek mindent, nem azt mondja, hogy újra teremtek mindent, hanem újjá teszek mindent. Tehát az, ami a Földön a bűn által érintve volt, vagy amire az ember a Holdra volt, például elment, vagy eljutott valahová ki a világőrbe, és szemeteket hagyott a világőrbe, meg ilyeneket, ugye tudjuk, hogy ezek megtörténtek. Tehát ami ebbe a körbe tartozik, mindent, amit a bűnnel fertőzött világ érintett, azt mind megégeti, elpusztítja, és újjá teremti. Tehát nem teljesen a semmiből, hanem ezt a Földet alakítja újjá, és egy új világ fog kibontakozni, tehát nem teljesen új Föld lesz, de minden meg fog tisztulni, ami bűnnel érintkező volt, mert az fertőző. Ilyen értelemben mondja ezt, hogy új jegetés, új Földet, és azt is mondja, hogy tenger többé nem volt. Érdekes ez is. Vajon mire utalhat? Tenger többé nem volt. Mire gondolt?
Hát káros fogságról volt a tengernek a fogságára, amikor a szigeten ezt a látomást látta, és az volt az ő börtön a tenger, hogy mintha azt mondaná, börtön többet nem.
Hát igen. A víz nagyon sok szárazföldet elválaszt egymástól. Gondoljunk Amerika, Ausztrália, Óceánia, Európa és Afrika, ugye ott is egy kis szoros kis földnyel van, ahol át lehet menni. Tehát minden bizony arra gondol a jóisteni, hogy persze nem tudjuk gondolom pontosan ezt meghatározni, hogy ezek a földeket elválasztó hatalmas óceánok, ezek a meg nem járható vizek, ugye ezek nem lesznek, de bizonyára lesznek tavak, mert lesznek folyók. Meg is, hogy tóvá lesz a déli bázis, a szomjúföld vizek forrásává. Tehát lesznek tavak, és minden bizony lesznek talán kisebb tengerek, de mindenhova el lehet jutni, mert ugye amikor a Földet teremtette Isten, akkor az egész Földet beborította vízzel, és utána vizek, szárazföldek emelkedtek fel, hegyek emelkedtek fel, és szálltak alá a völgyek, ahová Isten rendelte. Tehát úgy tűnik, hogy egy másfajta helyzet lesz, nem lesznek ezek a félelmetes tengerek. Mi is, amikor mentünk Amerikába, hát 8 órán keresztül nem láttunk semmi szárazföldet, csak víz, 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 az egész már olyan félelmetes volt, hogy hát arra nem is mertünk gondolni, hogy valami történik a repülőgéppel, mi lesz, de csak egy esély van, ugye, hogy mi lehet, de hogy mennyi víz, ugye, itt nem így lesz ilyen félelmetes víz, hanem az egész olyan otthonos lesz. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hogy kérdezem meg, ez a mennyasszony kép? Ez mire utal?
Az
egyház, ugye? És pont a 19. fejezetben volt szó arról, hogy a bárány mennyegzője. Tehát az esküvő maga az Istennel való együttlét, szakadatlan együttlét, mint egy házasság, ugye? És az oda készülő út pedig a jegyesség időszaka, hogy így mondjam, a készülődésünk, hogy elérjük azt, hogy majd az esküvőre megérkezzünk. Nagyon szép kép, igen. És a mennyből száll le a Jeruzsálem. Egy új Jeruzsálem. Már nagyon érdekes dolgot fogunk erről megtudni. Tehát érdekes, hogy a mennyei világból jön egy város le ide a földre. Elképesztő méretű majd, azt elmondom, hogy milyen. És ezzel együtt az Isten lakhelye is lejön a földre. A menny leköltözik a földre. Íme az Isten sátora az emberekkel van, ez a sátor is egy érdekes jelkép, majd vetitek erről képet, hogy az Isten lakhelye itt lesz a földön, a menny leköltözik a földre. És az Atya és a Fiú itt fognak lakozni. Azért ez egy ilyen tisztátalan világban, ahol most vagyunk, azért ez egy óriási megtiszteletés. Nem a 100 milliárd galaxisra, vagy valahol a csodálatos, milyen csillagkép, Orion csillagkében lesz a mely, hanem itt lesz a Földön, az Isten lakhelye. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Vajon miért? Vajon miért? Nem tudom, gondolkodunk ezen. Miért itt lesz a mely? De itt valami történt, ami az egész világ mindensége kiható esemény volt. és befolyásolja a világ mindenség sorsát. A bűneset és a bűn lerendezése, és az az áldozat, amit Krisztus megvalósított, ennek olyan óriási hordereje van, hogy ez kihat a világ mindenség sorsára. Jézus kezén és lábán meg az oldalánál ott lesznek a sebek nyomai, és az egész örökké valóságra, amivel kihatott, a tanulmány egyik legfőbb tárgya ez lesz, hogy mi Krisztus áldozatának a jelentősége és dicsőítése ezért Jézusnak. És az is, és az egyik legszebb szakasz, és az Isten eltörül a szemeikről minden könnyet. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmondanak. Hát nem tudom, nem erre vágyunk a szívünk mélyében mindig, hogy végre már egy olyan világ, nem kéne félni, rettegni betegségtől, haláltól, bizonytalanságtól, anyagi, lelki, bizony magánytól, stb. Ugye? Hanem ott nem lesz többet ilyen. Minden kiegyensúlyozódik, a helyére kerül. Ugye, mint egy kizökkent világ, valahol egyszer visszazökken a normális kerékpárból. Ez nem normális, amiben élünk. Ez egy beteg világ, ez egy beteg gondolkodásmód, beteg önzéssel teli, fertőzött világ. Ott ilyen nem lesz többé. Tehát a Jóisten valahol tudja és érzi, hát hogy ne tudná, hiszen ő a mi teremtőnk, hogy mire van igazán szükségünk, nekünk erre van szükségünk. Ez a mi hazánk. Nem ez, ahol most vagyunk. És ezért szükséges az ő eljövetele, és az ítélet, és a többi dolog, ami ugye meg fog valósulni. Nagyon érdekes, hogy az egész bibliai gondolatmenet a teremtés és az újjáteremtés összefüggésében rajzolódik ki. A legelső lapon a teremtés, utolsó lapon az újjáteremtés. Szó szerint is, mert hogyha az utolsó laphoz lapozok, itt már itt van a 21. fejezet. Ott meg a legelső fejezet. És a kettő között van a bűnnek a történelme. Megkerülhetetlen. Az Isten alkotó, teremtő lénye az utolsó egyházi korszaknak, a laodiceai korszaknak így mutatkozik be Jézus, én vagyok a teremtés kezdete vagy fejedelme, jelenések könyve 3. fejezetében. Ebben a korszakban óriási jelentőségű, mert nagyon sokan nem hisznek a teremtésben, hanem az evolúcióban hisznek. És a teremtő hatalom és erő nem csak a tárgyakra meg a dolgokra vonatkozik, hanem a mi szívünkre, és Isten bennünk is tud teremteni. Például, hogyha lerendezzük a bűneinket, és előtte lelkiismert fordulás gyötört bennünket, akkor, ha megbocsát, akkor mi lesz bennünk? Milyen érzések? Béke. Megnyugvás. Hát ezt mi magunk csináljuk magunknak? Ezt nem. Ilyenkor az Isten a mennyből lenyúl a mi idegrendszerünkbe, és új idegi kapcsolatokat hoz létre, és egy másfajta világ születik a mi lényünkben, teremtő erővel. Aki megtér, aki Krisztusban van, az új teremtés, ezt mondja a Biblia. Tehát a teremtő erő ma is működik. És ne, itt az Ézsaiás 45:18-ban azt mondja, nem hiába teremtette Isten ezt a világot, hanem lakásul alkotta, és Sátán bitorolva elorozta az emberiségtől, de most visszaveszi Isten. És beteljesíti az eredeti szándékát, hogy mi ott lakjunk, de nem akárhogyan, nem úgy, mint most itt, ugye, hanem igazi békében és szeretetben. Érdekes, hogy a teremtő személyét, ez a 11. századi francia bibliai ábrázolás Krisztust ábrázolja, mint teremtő, hiszen ő által lett minden. És nézzük meg, mérnöki pontossággal hozza létre a napot, a holdat, a csillagokat és a világ mindenséget a körző jelképével. Nagyon szép. Bölcsességgel, értelemmel és erővel hozta létre ezt a világot. A teremtés csodálatos téma, itt látunk egy mai festőnek az ábrázolását, ahogy egyszerű könnyű mozdulata legyen. És lesz. Nem valami kínlódáros, izzadságos munka, hanem egy könnyed teremtői aktus látunk. Igen, látom, hogy kicsit takarok egy-két esetben, de hogy hát tetszenek ülni, akkor talán nem lenne, mert valahol nekem itt lennem kell, mert néha oda nyúlok a Bibliához. Ha arrébb ülnek, akkor egyszerűen lenne talán ott. Így jó? Jó. Itt látjuk ezeket a nagyon szép képeket. Egy egyszerű kezdés, hogy egy kis kézben ott formálódik a bolygó, ugye a Föld létrejötte, és aztán jönne a mennyei Jeruzsálem, valami különleges módon száll le a Földre, itt felhőket látunk, és itt áll valami emberi épületeket is, de jön le a Földre a szétszaggatott, az ítélt által szenvedéssel, félelmetes hétcsapásban megszaggatott földre egy új világ jön, és persze ez már az újjáteremtett föld lesz. Itt látunk egy nagyon szép ábrázolást, egy mennyasszony, amit készítik elő a hölgyek az esküvőre, és mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Pál apostol így mondja, hogy az a célja Istennek, és ő neki is, mint apostolnak, hogy úgy állítsa Krisztus elé az ő egyházát, mint aki nincs semmi szeplő, vagy sömörgözés, vagy anyagféle, hanem tiszta legyen. Szent, szűz. Ami azt jelenti, hogy nem fertőztette magát idegen hatalmakkal, eszmékkel, gondolatokkal. És jön le a mennyei Jeruzsálem, a földre leszáll. Itt látjuk a későbbiekben, majd olvasjuk, hogy az utcák és a házak aranyszínűek lesznek. Minden arany lesz ott. És különleges lesz a kőfala és az alapja. Itt látjuk ezt, próbálták így ábrázolni, hogy ahogy jön le és hogy szemlélik ezt a jelenséget. Bár hatalmas kiterjedésű. Itt is egy újabb ábrázolás, hogy próbálják érzékeltetni a formáját is, majd később erről beszélünk. Tehát egy új világ költözik le ebbe a világba, ami nem volt, és itt lesz egy lakóhely, és ebben a városban valami különleges lakhatási lehetőség lesz. És azt olvastuk ugye, hogy Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. A szent sátrat, amit a mózesi időkben elkészítettek, az Isten lakhelye volt, benne volt a frilláda, és nappal és éjszaka különös módon jelezte Isten, hogy ő ott van. Nem tudom, emlékeznek? Nappal mivel jelezte, hogy ő ott lakozik? Felhőoszlop, inkább igen, ilyen különleges felhőoszlopban. És éjszaka pedig, sötétben, tűzoszlop. Ilyen tűzoszlop, ilyen hatalmas oszlopban ábrázolta. Itt viszont az újjá teremtett földön és az új Jeruzsálemben mit jelent ez a sátor? Miért gondolhatunk? Mi lesz maga az Isten lakhelyének a helyszíne? Maga ez a hely, ez a bizonyos mennyei Jeruzsálem, itt fog lakozni az Isten. Sőt, maga lesz az Istennek az egésznek a temploma, mert a dicsősége beragyogja ezt a helyet. Nagyon érdekes. És az Isten dicsősége lesz benne. Hogy kérdezzem meg, hogy vajon az Isten dicsősége szó, ez mit jelent? Mire utal? Mi az Isten dicsősége? Mire gondolhatunk? Tessék? Szeretete. Tessék? A fénye, ugye főképp erkölcs, de fizikai értelemben is, mert az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. És még mit mondhatunk esetleg? Van-e valamilyen gondolhatunk? A jelleme is. A gondolkodásmódja, a lényéből áradó szeretet, ez az ő dicsősége. És ez meglátszik ott. Itt most nekünk el van rejtve, nem? Nem. Látjuk? Nem érzékeljük. Ha kapunk halló fület és látó szemet, ahogy mondja a Példabeszédek könyvében Salamon, akkor észrevehetünk szikrákat ebben a világban is. Például a szép természeten keresztül. A mély gondolatok által, a szép műalkotásokon által, valami megvillan, megcsillan egy szép virág által, abból a mennyei világból, mert egy szép virág is kifejezi az Isten szeretetét. Puskin olyan szépen mondja, égből szállt gondolat, földön nyíló állam. Tehát egy virágra. Hát ki nem szereti a virágot? Változatos, szép, tiszta, üde, elkülönül a környezetétől, finom átmenetek vannak benne, és egyedi. Minden virág egyedi, nem? Ezért adunk egymásnak virágot. És az önzetlen emberi cselekedeteken keresztül is megmutatkozik Isten jelleme, meg egymás felé is. Ha mi bennünk Krisztus szeretete van, akkor embereken keresztül is találkozhatunk az Isten jellemével. De ott ez maradéktalanul tiszta lesz, és ragyog. Ez a fotó is talán egy kicsit jelképezi, hogy a szivárvány az emberrel kötött békének a szövetség jele. Hát igen, ez amit mondtam, hogy vannak gyönyörű jelenségek ebben a világban, ezért amikor a természet, az Isten alkotta természet közelében vagyunk, vagy ott bent vagyunk, én nagyon sokszor átértem ezt a tapasztalatot, és mondjuk zaklatottan, feszülten megyek oda, és eltöltök néhány órát, akkor mi történik vajon az emberre? elnyugszunk. Mert ember alkott a világban ilyen szögletek, meg ilyen változatos alakzatok vannak, hogy ismétlődnek, ugye? Természetben ilyen nincsen. Ott minden változatos, minden szabad forma, és valami különleges módon egyedi. Nem ismétlődik. Rajtunk is tükröződik az Isten szeretete, mert mindegyünk arca más, és mindegyünk jelleme is más. Egyediek vagyunk. Nem lehet megismételni egy embert, nem lehet lekopírozni, vagy újra csinálni. Önmagában értékes egyének vagyunk. És azt mondja, a király, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, mint egy pecsétként kimondja az angyal, aki ott van, hogy ezt tedd meg, nevezd néven, írd le, és mondja, én vagyok, mondta nékem, meg lett. Ezt kimondta, és azt mondta a látomásban, hogy látta János apostol, hogy meg is valósult. Ott volt előtte, és látta. Mert az Isten szóval teremtő hatalma olyan, hogy szólt és meglett, parancsolt és előállt. Vagy a 33. Zsoltán. Azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Semmiből teremtés, a szóval teremtés hatalmas tanítása. A római levél 4. fejezet 17. versében van ez, hogy szólt és meglett, parancsolt és előállt. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Hatalmas kijelentés. Amikor azt mondjuk, hogy alfa és az omega, akkor vajon mit jelent ez? Igen, miért alfa és omega? Görög ABC első és utolsó betűje, igen. Ránk nézve személyesen, mit jelent ez?
Előtte nincs, utána minden.
Igen, a mi személyünkre nézve Isten végtelensége vajon egészen személyesen mond-e valamit? Jeremiás könyve 31. fejezetében van egy gyönyörű vers. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Most vagyunk, de régen nem voltunk. Szeretett az Isten? Tudott rólunk, hogy leszünk? A világ megalapítása óta tudta, hogy önök lesznek, és én is leszek, és várt ránk, olyan szépen írja a 139. Zsoltárban, hogy még egy nap se volt meg az én napjaim közül, de te már vártál rám, és hívtál. Tessék? Igen. Szeretett bennünket akkor is, szeretettel várt, készítette a mi létünket, vagyunk, szeret, örökké való szeretet. És ha mondjuk meghalunk, bárcsak ne hallnánk meg, hanem megérnénk Jézus eljövetelét, mert akkor nem kéne megismerni a halált. Nem jó lenne? És akkor is fog szeretni, ha esetre meghalunk. Az ő szeretetének nincs feltétele, tehát nem valamiért szeret, nem azért szeret, mert jó vagyok, vagy rossz vagyok, hanem önmagunkért szeret, mint hogy egy édesanyja vagy édesapa szereti a saját gyermekét. Azért, mert van, mert létezik, mert ő az, aki. És ez csodálatos dolog. Az Isten dicsősége rajtunk is tükröződik, hogy élünk, hogy létezünk, hogy terve van velünk, hogy célokat ad, hogy kiterjeszti ránk az irgalmasságát. Az Isten szeretete olyan, amikor azt mondja, hogy víz, egy csodálatos gondolatot olvastam múlt héten erről egy könyvben, azt olvastam, hogy Isten olyan lelke, olyan, mint a víz, mindig a mélyen fekvő helyeket keresi, ahol ott az élő, oda akar menni, hogy gyógyítson, és megváltson. Azt mondja, a kenyér keresi az éhezőt. A víz keresi a szomjazót. De mi sokszor fordítva szoktuk gondolni, hogy hát mi keressük őt. A tékozló fiú történetében is azt szoktuk mondani, hogy hát a tékozló hazaindult, de nem egészen így van csak. Hanem miért indult haza? Mert emlékezett, hogy milyen az ő atya. És római levélben mondja Pál apostol, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít, vagyis hogy az Isten vonzó szeretete az, ami űrjeinket betölti. Minél nagyobb űr van a mi lelkünkben, annál jobban akarja, hogy hozzá menjünk, és elfogadjuk, amit ő ingyen ad nekünk. Az élet vizének forrásából adok néki ingyen. Csodálatos gondolat. Aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és ígér. Ugye? Mondta Jézus. Ő szabadon ad. Úgy, ahogy vagyunk. Nem kell nekünk valamit kiprodikálnunk magunkból, hogy elfogadjon az Isten, ő így szeret bennünket, ahogy van. És igazából ennek a hite, ennek az elfogadása változtatná meg igazán a mi életünket. Mert nem tudom, én azt veszem észre, az emberi természetből fogadó a magamban is, de másoknál is, hogy egy állandó, mindig valami olyasmi van az életemben, meg másokében, hogy nem nagyon tudom sokszor elhinni, hogy tényleg szeretem, akkor miért van ez a szenvedés, vagy ez a bizonytalanság, vagy ez a nyomorúság, vagy ez a betegség. És mindent, de Uram, te azt mondod az igében, hogy örökké való szeretettel szeretsz engem, el kell hinnem, bele kell kapaszkodnom, akarom hinni. Jézus azt mondta, aki hisz, üdvözül. Ezt kell elhinnünk, hogy Isten a szeretet rám nézve, önökre nézve. És az élet folyója árad onnan ki. És lehet belőle inni, ez tiszta víz. Ez az örök életre gyógyító víz, ahogy majd látjuk a későbbiekben is. És a szomjazónak ad ingyen. És itt ennél a pontnál egy kis vetítést hagy mutassak meg önöknek. A vízről készült ez a kis film. Bocsánat. Kikapcsoltam. Úgy látszik, kikapcsoltam. Akkor mindjárt oda megyünk. Amely a víz sokarcú jelentéséből közvetít számunkra abból a világból, amit Isten alkotott, mert ez Isten alkotása a víz. A legváltozatosabb bele. Sokan azt gondolják, hogy a mennyei világban való élet nagyon unalmas lehet, hogy mit csinálunk ott. Mi lesz ott? Unatkozni fogunk, mondják sokan. A természet és az Isten jelleme mutatja meg azt, hogy nem fogunk unatkozni, mert Isten végtelenül változatos. A természetben lévő összes egyedi és teremtés, a falevéltől a porszemig, mindegyik más. És a víz nagyon sokat közvetít számunkra ebből a valóságból, és a víz jelkép is, bibliai jelkép is. Nagyon sok minden jelképez, például a szentlélek, az Isten jellemét is jelképezi, ahogy körforgásként érteti a földet, és még a víz azt is jelképezi, hogy az örökké valóságnak a nyugalmát és békéjét is. És mivel egy kapcsolódik Jelenések könyvéhez, mondtam egy ilyen 10 perces kis vetítéssel szemléljük ezeket a gondolatokat. Két részletet vegyitek ebből a filmből.
Természet legkülönlegesebb alkotó része. Szerte ágazó szerepével, sokféle és bámulatos megjelenítésével, a teremtő változatosságáról és szépségéről tanít. A víz tengernyi lény szülőhazája és élettere, az élet feltétele és fenntartó közege. A világűrből letekintve földünk tőle kék és miatta élő bolygó. A születés útja, a szem csarnokvize, könnycse, sírás, lehelet, izzadás, testünk legfontosabb vegyülete,
elég hangos,
tisztálkodásra, gyógyításra való, a legütitőbb ital, fürödhetünk, úszhatunk, hajózhatunk, lebeghetünk, evezhetünk benne, korcsolyázhatunk, sielhetünk, szánkózhatunk rajta, hóember gyúrhatunk belőle, hűsít, frissít, de ha kell, termálként melegít. Ablakunkon jégvirág, előtte hóesés, mikroszkópban kristályos vázú hópehely, lábunk alatt hófolyam, vizenyős olvadás, sár és pocsolya, harmadcsepp, ködlepe, dér, zuzmara, a vetésen hótakaró. Lehet folyékony, légnemű és kőkemény, a partok között feszülő törhetetlen híd, a tabak felszínét védő jégpáncél, amely az alatta tartózkodó lények oltalma. Érces pengéssel robbanó rianás, jéghegy és hatalmas hullám, gátakat szakító árvíz, szökőár, ér, patak, cserme, csobogás, folyó, holtár, titokzatos tengerszem, óceán, pára és megannyi felhő, könnyed tavaszi zápor, szivárvány és borulat, villámlás és mennydörgés, robajló zuhatag, vízesés, szökőkút, gejzír, apár és dagár, romboló áradás és nyugalom.
Pillanat. Csak itt megyek tovább, 4.26. Igen.
A víz körforgása tartja életben a földet. Az álló és folyóvizek, a tengerek és óceánok szüntelenül és tonnaszámra párologtatják tartalmukat. Az apró láthatatlan vízpára, legyőzve a nehézségi erőt, több ezer méter magasba emelkedik, és ott összegyűlve felhőket képez. A felfelé áramlás által teremtett szél szárnyán ezek a felhők megindulnak a száraz helyek fölé, oda, ahol nincs vízellátása lehetőség máshonnan, csak az égből. És amikor a túlnőtt felhők már nem bírják tovább tartani megnövekedett vízkészletüket, megindul az esőzés. A víz lehűti a felmelegített földet és levegőt, felüdíti a szomjas rögöket, az élők életét jelenti. A növények a víz segítségével képesek szervetlen vegyületekből szerveseket előállítani. A víz sarjasztja ki a veteményeket, segíti a fejlődést, érlel gyümölcsöt, termést. És amikor célhoz ér, ismét kezdődik előről a párolgás, termőképződés.
Ugyanilyen termékenyítő hatást fej ki Isten igéje a világban, az emberi szívek talajában. Bármely helyen és időben hangozzék is, megindul nyomában az átalakulás. Lehet, hogy semmi nem látszik munkájából, de hasonlóan a vízhez idővel sziklákat is képes kiválni. Gondoljunk a hegyek mélyén rejtőző hatalmas üregekre, cseppkövekre, jégbarlangokra, búvópatakokra. Mennyi rejtett útja és áldása van a víznek. Véletlen-e, hogy nem csak a szél, hanem a víz is a Szentlélek munkálkodását jelképezi a Bibliában. Ahogy a víz, úgy Isten beszéde is biztosan meghozza a tőle várt eredményt. Igének nevezi az írás, mert cselekvő, ható, formáló, alakító erő, mozgást, haladást, mozgósítást, járást, vezetést, életet jelent a hallgatójának. Ihletője mondta, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, szavát élő víznek, buzgó forrásnak, szökőkútnak, zuhatagnak, esőnek, mindent elborító áradatnak nevezi a kinyilatkoztatás. Az ige gyümölcse a megelégítés, a szomjoltás, az élet alapkérdéseire adott megnyugtató válaszadás. Aki egyszer megkóstolta ezt a vizet, azt fogja mondani, amit a samáriai asszony Jézusnak. Adj innom ebből a vízből. A víz tisztít, üdít, frissít. Az ige megtisztít, felüdít, felfrissít, megtérésre vezet. Az ige segítségével valósulhat meg az újjászületés fürdője.
A Bibliában a legkülönbözőbb és olykor egymással ellentétes tartalmak és jelentések kötődnek a vízhez. Kifejezi a legnagyobb öröm áradását. Táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak. Örömében harsog a tenger, és a folyóvizek tapsolnak, az igazságot és ítéletet hozó Úr előtt. De a legnagyobb fájdalom érzékeltetésére is alkalmas. Sóhajtásaim ömölnek, mint havok, mondja Jób. Hasonló a bárány hangjához, akinek szava olyan, mint a sok vizek zúgása. Kifejezi a teremtő utáni vágyat, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik, szomjúhozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Kifejezi Jézus ajándékát, amely megoldja az emberi lét feszítő kérdéseinek, megoldatlanságainak nyomán támadt szomjúságot. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejében.
A bűnbánatot jelképezi. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén. Öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt. A békességet. Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. A bűn miatti csapásokat, a megsemmisítő ítéletet, az Úr hatalmát és nagyságát. A nagy vizek zúgásainál, a tenger felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. Isten kegyelmét, a Szentlélek áldását, bőzápol kintesz, ó Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod. Az örökké valóság nyugalmán, melynek ára Krisztus megváltó áldozata, a kárhozat gyötrelme volt. Ennek elszenvedését ismét csak a bűz, a szomjúság, a sár, az örvény, áradat, iszap, feneketlen vizek, a vizek árja kifejezésekkel érzékelteti az írás.
A vége láthatatlan tenger, a látóhatárig elterülő föveny és part, a szabad tér és a levegő, a szüntelenül és ütemesen ismétlődő hullámok mind-mind a teremtő hatalmát hirdetik. Az ember csak egy marékkal tud belőle kimeríteni, Istennek azonban hatalmában állt megteremteni. Ha ő megreszketteti a tengert, zúgnak havjai. A hatalmas víztömeg szemlélése által az alkotó erejéből és nyugalmából is meríthetünk. A tenger dicsőíti teremtőjét, és az ember a nagy vizeket látva a Urát. Kifürkészhetetlen mélységei, ítéletei titkait sejtetik. A horizontig feszülő íve az eget a földdel összeköti és egymástól elválasztja. A menny üvegtengerén áll Isten király széke.
Minden csermely, patak, folyam megérkezik a tengerbe, és vizével betölti azt. Az emberi történelem is célhoz ér egyszer. Az újjáteremtett föld nyugalmába torkolik a milliók folyam. Itt megáll az addig nyugtalan, megtorpan a zaj, elcsendesedik az indulat, megszűnik a háborgás, vége az öldöklésnek. Visszarendeződik a kizökkent világ, visszatalál az ős eredeti állapotokhoz a nagy kitérő után. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak. A nagy vizek zúgásainál, a tenger felséges morajlásánál, felségesebb az Úr a magasságban. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotó.
Azt hiszem, hogy szemlélve ezeket a képeket, igaza van a Biblia szavának, amikor azt mondja, hogy ami az Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő alkotásaiból megérthető és megértható. Tükrözi, ugye? A szabadságot, a szépséget, a változatosságot. Kedves hallgatók, ilyen világ vár rá majd ránk, persze megtisztulva, amikor majd ott leszünk. A végtelen változatosság, a szabadság, a fejlődés, a kibontakozás, ahol a tantárgy a világ mindenség lesz. A tanító Krisztus lesz maga, és a díszlet pedig ezek a romlatlan, tökéletesen szépségben pompázó bolygók, hegyek, vizek, növények, állatok, és megkérdezhetjük a nagy titkokat, és Jézus el fogja nekünk mondani. De az egyik legnagyobb tantárgy, ez Krisztus megváltó áldozata és szeretete, mert ennek olyan hatása van, hogy az egész világ mindenségen keresztül folyamatosan kutathatjuk, és nem lesz vége, mert végtelen. Azt hiszem, szép táblát, nem? Vagy van vágy a szívünkben ilyen hazába eljutni? Én is nagyon vágyom, amikor készültem, olyan boldogan készültem, és mondom, hogy jó, csak ne legyen vége ennek a készülésnek, mert ezzel érintkezem, ezzel a csodálatos világgal. Na de menjünk tovább, mert még itt mond néhány dolgot ez a fejezet, nagyon érdekes dolgokat. Megmutatta nékem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. És ezt olvassuk itt. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világa hasonló volt a legdrágább világossága, a legdrágább kőhöz, úgy mint a kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal és felirott nevek, amelyek az Úr, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Érdekes, hogy ahogy így jön le, bontakozik ki János apostol előtt a kép, és a napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, mindjárt ugye itt a jáspisnak látjuk a színét, itt ez a jáspiskő, a tiszta jáspiskő többféle színben van, és hát, hogy mögé tettem a természetnek a színvilágát, hogy valami mélységes, bensőséges ragyogás, ami itt megjelent és a dicsőséget betöltött. Tehát ezek persze csak szavak, hogy próbálunk valamit érzékelni abban a szavakból, amit le vannak írva, hogy lássuk ennek valóságát is. Igen. Illetve egyes fordítók ezt a jáspist a kristálytiszta áttetsző gyémántal is fordítják, de az általában inkább jáspisnak. Csak azért mondom, mert ha gyémántot szemléljük, az sem csúnya jelenség, ugye? A maga kristálytiszta pompájában, áttetsző világosságában, ami az Isten dicsőségének is a jelképe is. Hát azért tettem mögé a naplementenek napfelkelte képeket, mert van a Bibliában egy ige, ami erre jogosít. Az egek beszél Isten dicsőségét. 19. Zsoltár. Az egek beszélik Isten dicsőségét. Hát kedves hallgatók, én a legközelebb akkor érzem magamhoz a mennyet, amikor egy napfelkeltét, vagy egy naplementét szemlélek, tehát minden átöltözik valami színes, ragyogó világba. Írtam is erről könyveimben többször, mert a naplemente és a napfelkelte egy nagyon mély személyes találkozással is kapcsolódik, amikor a Jóistennel találkoztam. Egyszer egy hatalmas élményt éltem át, amikor még 17-18 éves voltam. Tatabányán mentem az erdőben, egyedül sétáltam, imádkoztam, kezem zsebemben volt a kis Bibliám, és akkor azt történt, képzeljék el, hogy egyszer csak úgy felnézek a földre, hogy ott mentem az úton, és minden vérvörös színben úszott ott az égen. Mi történt? De valami irreális volt, erdőtűz. Hogy miért? És így próbáltam felmenni a hegy tetejére, hogy feljussak, és aztán volt ott egy ilyen vége az erdőnek, oda feljutam, és kitekintek, és egyszerűen az egész ég alja pompázatos színekben volt, valami hasonló volt, de ugye hát a városi világ volt ott lent, de az egész táj és az ég vérvörös színben égett, és szinte fájt a szépsége, és akkor elővettem a kis Bibliát, mondom, Uram, mondj valamit, mert nem tudok, mit kezdeni ezzel a látványon, és akkor kinyitottam a Bibliámat, és a 19. Zsoltár állítottam ki. Az egek beszélik Isten.
És nyilván hirdetik a Úrnak elő, a hét mennyednek is héten kijelenti, kemélnek munkáit. A napok egymásnak tudomány mutatnak, a tő bölcsességéről. Egy éj a más ének, beszél az Istennek, ő nagy dicsőségéről.
Pontosan így. Én ezt a fordítást nem ismerem, de nagyon érdekes.
Ez egy önkormányú Zsoltár.
Nap-nap-napon beszéded, éj-ének a jelentés. És nem olyan szó, sem olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. Szózatok ihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. Hát most a világ vége felé vagyunk, pontosabban a földi bűnös világ vége felé utána. Tehát elhat ez a csodálatos szépség, az éles ellentétek és egymásba olvadó harmóniák közössége. Nagyon érdekes. Na de menjünk tovább. Napkeletről három kapu, ugye itt egy érdekes egyik festő próbálta ezt a dicsőséges ragyogást valahogy érzékeltetni, ez inkább a gyémánnak áttetsző fényvilágához vezet közel bennünket, illetve itt van ez a bizonyos Mark Lawrence, aki próbálta ezeknek a színeknek a ragyogását érzékeltetni, mert az ő fő témája, igen, tehát itt látjuk egy festménye a kapukat, és az Izrael törzseinek a neveit, illetve az apostolok nevei pedig az alapzaton voltak az épületnek, mert hát arról is látunk képet, és képzeljék el, megmondja, akkor ne olvasom fel, hanem megmondja a Jeruzsálem, ennek a kocka alakú Jeruzsálemnek az adatait, és azt mondja, hogy 2400 kilométer hossza, szélessége és magassága. 2400 kilométer. Ha átfordítjuk ezt a görög mértékegységet, ami itt van, hogy 12.000 futamatnyi, kb. 200 méter egy futam a stadion, és az 2400 kilométer. Ez annyi, mint hogy a Brüsszeltől Moszkváig érne el, és kocka alap, hogy ráhelyeztük a körülbelül a földgömbre, hogy hogy nézhet ez ki nagyságban, tehát egy óriási terület, és a földön, nem is tudom a földnek az egyensúlyrendszerét valahogy meg kell változtatni, vagy most nem biztos tudja, hogyan fogja megmondani, de ilyen nagy lesz ez a város, képzeljük el. Itt is látunk ilyen adatokat, amelyek ezt mutatják be. És itt mutatja azt, hogy az alapzatán lesznek felírva az apostolok nevei, és felsorolja azt a 12 követ, a drága követ, amelyekhez hasonló ragyogásban voltak. És a kőfaz is, amit körülbelül 70 méter magasnak mutat be, és azon is rengeteg a kőfalnak a bele volt szőve különféle drága követnek a színeivel, majd ezt is mutatjuk. Itt vannak felsorolva ezek a drága követ, és itt külön mutatom jáspist is, szafír, kalcedón, smaragd, szárdonix, sárdius, krizolitus, berillus, topáz, krizoláz és játszik. Ametiszt. Gyönyörűek, nem? És képzeljük el, hogy ezeknek a színeknek az együttes ragyogásából bontakozik ki egy szín- és fényhatás, ami lenyűgöző és felemelő, és egy nagyon színes világ, ami itt a mi világunkban nem érzékelhető. A tiszta, áttetsző ragyogásban ezek a színek pompáznak. Ez a festő, ez, amit említettem, próbálta a mennyei világnak ezt a dicsőségét színekben érzékeltetni. Hallottuk ezt a gyönyörű zenét, amivel zárodott le ez a vetítés, hogy hangban is valami fenséges hangok vannak ott, mert mennyei ének, és kórus, és hárfázás van. De a színek is pompálatosak. Ezekből a színekből és fényekből próbált ilyen ragyogó világokat összehozni ez a művész. Nézzünk néhány ilyen képet. Például ide tettem a smaragdot, nézzük meg, hogy annak a színvilágát próbálta a ragyogásban összehozni. Itt egy másik drágkőnek a színvilága, ahogy ragyog ezen a képen. Itt egymásba kapcsolódó a színvilágok, igen. Ez is lenyűgöző, ugye? Krizolitus, nézzük meg ezt az arany ragyogást, ezt ilyen egymásba szövődő, függönyszerű színvilágban mutatja be a művész, ahol a színek egymásba olvadnak és kapcsolódnak. Aztán ez a bizonyos zafír, nézzük meg a zafír színvilágát próbálta így érzékeltetni, ugye? Szóval lehet a színekben is gyönyörködni, tehát konkrét ábrázolás nélkül is, micsoda színvilág mondtakozik ki. Ametisz, nézzük meg ez is milyen csodálatos, pompálatos ragyogás. A Berillus, nézzük meg ezt az érdekes színvilágot, és az áttetsző opálos ragyogások. Élénk, tiszta színvilágok együttese lesz abban a világban, és arany lesznek, aranyokból lesz az utca és a házak. És kristálytisztán átragyog az egész tér. Itt a nyers arany, az opál aranyat látjuk, illetve a nyers aranyat látjuk ércként. És ilyen gyönyörű, szép ragyogásban pompázik ez a világ. Oszloprendszerek a színekből. Színhangulatok. És ahogy így haladunk, szemlélve ezeket a gyönyörű világokat, ahogy egymásba kapcsolódnak a színek ragyogásai, egymáson átragyognak a színek. Mert ilyen igen, az internetről töltöttem le. Mark Lawrence be lehet írni, és akkor ott lehet szemlélni ezeket. Nézzük meg, milyen gyönyörű ez is, ez a színvilág is. No, az aztán így is próbálta az ott lévő hegyeket, vagy hullámokat érzékeltetni. Nagyon érdekes. Virágos mezőhangulat. És a levelei, amik itt vannak, amelyek teremnek a népek gyógyítására valók, olvassuk itt a Bibliában, és a népek az ő dicsőségüket ebbe a városba viszik be, és itt nem lesz tisztátalanság, és a kapuk mindig nyitva lesznek. Ez egy nagyon szép jelkép, és hogy itt nyitottság van, itt befogadó képesség van, egy csodálatos világ lesz, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot cselekszik, és hazugságot cselekszik, csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Még zárásként azért engedjék meg, hogy egy gyönyörű versen zárjuk az előadást. Zsuzsán mond el egy középkori költőnek a versét, aki próbálta a mennyei világnak a hangulatát érzékeltetni ezzel a versen.
Damiani Péter, a Mennyország himnusza részvete, Sík Sándor fordítása. Mert ki tudná eldalolni a ma békesség honát, ahol élő, drága gyöngyből épülnek a paloták, s aranytetők verik vissza az aranyló napsugárt. Drágaságos égkövekkel ékesültek házai, által tetsző színaranyjal kövezettek utai. Sárnak ottan, rothadásnak még nevét sem hallani. Tél dühének, nyár hevének híre ismeretlen ott, ott a rózsa hervadatlan, és örök tavasz ragyog. Sátrány virul liliummal, barzsan verejték csorog. Holdnak ott nincs változása, csillag és nap nem újul. Egyetlen nap ott a bárány, és az el nem alkonyul. Így nem lát-e boldog ország, napja nem homályosul. ott a szentek, minden együk, mint a szép nap, úgy ragyog, győzelmesen, koszorúsan, egymás fényén boldogok. Számlálgatják örvendezve sok megharcolt harcukat. Gyengeségek ott lehultak, test törvénye megtörött, Frigyet ott a lelki vélettest a szellemmel kötött. Híre sincs botránkozásnak, és a békesség örök. Szabadultan bontakoznak a kezdethez szárnyai, szemtől szembe az igazság arca tündököl nekik. Élő forrás életontó édességét szürcsalik. Innen van, hogy állapotjuk mindig boldog, mindig egy. Vidámságuk, frissességük, változás nem őrli meg. Ifjak, szépek, frissek, épek, nincs ott agg, és nincs beteg. Elmúlott az elmúlás ott, múlhatatlan ott a lét, rothadást a rothadatlan friss virágzást tépte szét. Halhatatlanság nyeli el a halálnak erejét. Mit ne látna, aki látja a mindenlátó urat? Egymás szíve rejtekében olvassák a titkokat. Mindenben egy a szív, a lélek, mindig egy az akarat. Bár különböző az érdem és a jutalom sem egy, szívesen megosztja minden a magáét minden egy. Minden egyes örömének, így örülnek mindenek. Hangos ajkuk mindig új-új boldogságos dalt terem. Száll az engő hárfahúrok édes hangja szüntelen. A királyt ők egyre áldják, akitől a győzelem.